azt gondolom, annyira nem meglepő, mert elkezdtem néhány hete. Úgy gondoltam, hogy fogjunk bele ismét. Időről időre visszatérek, nektek mondom, Anti Bea, Izrael és Júda királyainak a történetéhez, nagyon tanúságos nekem. Sokszor a bőség zavarával küzdök, olvasom az igét, és azt érzem, hogy az, ami nekem olyan fantasztikusan sokat mondó, az nem biztos, hogy másnak is olyan sokat mond, és kérem az Urat, hogy mutassa meg, hogy ebből mi az, ami nem a történész érdeklődése, hanem az Isten gyermekeinek a érdeklődésére tarthat számon. No, Salamont kezdtük el. Mondtam Salamonról, hogy Salamon azért annyira fantasztikusan érdekes és számomra ellentmondásos királya Izraelnek, mert mindannyian azt gondoljuk, hogy ismerjük. És mindannyian csak úgy emlékezünk vissza, mint a boldog aranykorra, amikor a legnagyobb volt a kiterjedése az országnak, béke volt az országban, Salamon egyfajta dicsfényben szerepel a szemünk előtt, hiszen hát nem megmondta az ige róla, hogy olyan bölcsesség adatott neki, mint sem előtte, sem utána senkinek ezen a földön, a királyok között. És azt hiszem, hogy egy-egy ilyen mondat az igének számunkra bőségesen elég, hogy minden vele történt eseményt ezen a szűrőn keresztül nézünk. Holott az ő uralkodásának a vége egy olyan vég, ami egyben az Egyesült Monarchiának is a vége. Egy generáció alatt, amit fölépített Dávid, az leamortizálódott, soha többé nem lett Izrael olyan erős, mint volt Dávid idejében, és igazából örökségkénten képpen Salamon életében is, de valahol mégis felvetette azt a kérdést, hogy ennyi áldás le tud amortizálódni ilyen rövid idő alatt? És felveti azt a kérdést, hogy itt vagyunk keresztények 2000 évvel Krisztus után, és nekünk is a hőskorról, a múltról valamilyen egészen megdicsőült, szép gondolataink vannak. Közben fölmerül a kérdés, hogy lehet, hogy a kereszténység is erodálódott? Lehet, hogy amortizálódott? Lehet, hogy az, amit mi gondolunk, hogy milyen hősi, és milyen szép, és micsoda színes, az valójában sokkal szürkébb annál, mint sem, amit mi képzelünk. Hát ezek a gondolatok azok, amelyek foglalkoztattak, és ezeknek a tanúsági, úgyhogy imádkozzunk. Mennyei Atyánk, Te eléd jövünk, mert emberi szó, emberi gondolat soha nem helyettesíthette, és nem helyettesítheti ma sem a Te lelkednek a kijelentését. Mélységesen tudatában vagyunk annak, hogy ha Te nem építed a házat, hiába fáradoznak annak építői, mélységesen tudatában vagyunk annak, hogy lehet bármilyen ékes szóló, egy ige hirdetés és egy bizonyságtétel. Te vagy az, aki ismered az emberek szívét és megvizsgálod, és Te vagy az, aki életté formálhatod azt, ami tőled származik, és abban bízunk, hogy betakarhatod a feledékenység jótékony homályával azt, ami az emberből származik. Úgyhogy kérünk, hogy légy ma is itt, légy jelen az ige hirdetésben, légy jelen a szívünkben, a hallgatásban, a Te rád figyelésben, mert valljuk, teljes szívünkből valljuk, hogy egyedül Te adhatsz kijelentést a Te igédből. Olyat, amelyik épít bennünket, ami vigasztal bennünket, olyan kijelentést, amely fölépíthet bennünket egy elromlott nemzedék között. Szeretnénk türelmesek és szerető szívűek lenni embertársaink felé, keresztény testvéreink felé. De szeretnénk, hogyha azok, amikről beszélünk, akár csak a mai napon is, azok nem lennének többek olyan látleletnél, ami aztán magunk életében válhat a Te segítségeddel, inspirálóvá, hogy gyógyulni akarjunk. Kérünk Téged, hogy légy jelen, kérünk Téged, hogy áld meg a közösséget. Kérünk Téged, hogy dicsőj meg az életünkben, tetteinkben, gondolatainkban. dicsőj meg abban, ahogyan hiszünk benned, és ahogy gondolkodunk rólad, hogy szerethessük egymást, és hogy megismerhesse a világ valóban, hogy a tieid vagyunk, és hogy te Isten vagy mindenek fölött való. Amen. Ti milyennek képzelitek el Salamont? Így, ha csak ez az egyszerű kérdés fölhangzik, hogy mit vizionalizáltatok, képzeltetek el magatokban erről a királyról? Valamilyen nagyon mély érzésű, Istent szerető királyt láttok magatok előtt? Némi szünet. Valaki olyat, akinek a legendás bölcsessége, mert tényleg legendásan bölcs volt, valódi istenismeretről tanúskodott. Hangsúlyozom, valódi istenismeretről tanúskodott. Vagy valaki mást. Olyan embert, akinek mind a mellett, amit mi gondolunk róla, lehet, hogy nem is volt annyira mélységes az élete, mint amilyennek föltételezzük. Lehet, hogy voltak felszínesebb oldalai és olvasatai az ő életének. És lehet, hogy mi csak azért tulajdonítunk neki egy egész életet végigkísérő életszentséget, mert így neveltettünk, és ez volt mindez idáig a gondolatunk róla. Hangsúlyozom, kérdések. Persze, tudom, hát annyira nem tulajdonítunk életszentséget, mert megmondta a Biblia, hogy azok a fránya nők már megint. Ugye félrevitték, és az életének a hanyatló időszakában hát nem függővé lett. És az asszonyok elfordították a szívét. De én nem erre gondolok, azért 40 évet uralkodott. És előtte pedig igen hosszan nevelődött. Hát nem olyan nagyon hosszan, mert viszonylag fiatalon lett király, de ettől függetlenül. Maradjon a kérdés költői kérdés? Vagy szívesen válaszoltok rá? Szabad.
Érdebeszédet,
a
prédikátor
könyve
azért az valamit csak jelenti.
Hát hogy
nem? Az inkább, mint az a magasztó.
Melyik része a felette nagy hiába valóság
része? Annak, hogy azért csak eljutott, nem amikor írtad, de csak eljutott azért valamiféle mélyebb ismeretre. Még akkor is, hogyha a felszín azt nem tudja.
No, hát szándékosan provokálok, mert a kérdésben nincsen benne egy ilyen fekete-fehér válasz igénylése, de az benne van, hogy érdemes. Érdemes látni az embert, mert mint mindenki mi is, sokkal összetettebbek az emberek annál, mint sem, hogy csak feketébe, meg csak fehérbe nézzük őket, meg hogy csak azt mondjuk, hogy volt neki egy nagyon szép korszaka, aztán utána pedig eltorzult az életének a vége, vagy ilyesmiket gondolunk. Tehát amit hangsúlyoznék belőle, mi emberek azért nagyon hajlamosak vagyunk ezekre a kategóriákra. De azt a dolgot, hogy egyszerre egy ember lehet mélységes, és egyszerre lehet mondjuk felszínes, egyszerre lehet istenismerő, és egyszerre élet olyan életet, amelyik ennek az istenismeretnek sok tekintetben nem a hordozója, azért ha magunkban nézünk, azt gondoljuk, hogy ismerjük ezt a jelenséget. Én önmagamban ismerem. Én önmagamban határozottan ismerem, hogy vannak föllángolásaim, pillanatok, amikor ténylegesen már-már költői magasságokba visz a lélek, és aztán ezzel együtt pedig nagyon jól ismerem azt a régi bűnös természetet, aki bizony nem egyszer fölüti a fejét, és fölteszem az Istennek a kérdést, hogy Uram, akkor most melyik az igaz? És csak reménykedem abban, hogy az az igaz, ez pedig valami olyasmi, amit még mindig a rutin, meg a megszokás, meg hát nagyon sok minden, ahogy fölnevelődtünk ebben a világban, még birtokba tud venni. Én tudom, hogy egyáltalán ez a kérdés önmagában is szentségtörés, hogy ilyen volt Salamon, ilyen volt, vagy olyan volt Salamon. Tudom, hogy akkor mindannyiunknak eszébe jut egy-két kiemelkedő történet. Én nagyon gyakran hallottam, olvastam, például az templom szenteléskor azt az imát. Ugye az egy ilyen igazi ima. Igazi, hát nehéz szuperlatívuszokban beszélni egy imáról, mert az ima az, ha az Istentől ihletet, akkor az csak van. Ez Isten a forrása, de mégis azt gondolom, hogy érzékeljük, hogy amikor olvasuk ezt az imát, hogy valami nagyon-nagyon mély Isten ismeretről tanúskodik. És ez az egyik oldal. Ez egyrészt másrészt. A másrészt viszont pedig azt érzékeljük, hogy hát nem volt egy piskóta jellemű sem. Gondoljatok csak arra, hogy ugye Dávid meghagyja neki, hogy ki mindenkiről gondoskodjon, amikor majd ő már nem lesz. Nem ír receptet hozzá Dávid, hogy számoljon le a volt ellenségekkel, csak egyszerűen a figyelmébe ajánlja, hogy hát azért ne hagyd, hogy úgy békében szálljon a sírba, meg ilyeneket mond Dávid. És hát Salamon meglehetősen egy olyan olvasatát fogja meg az apja kérésének, amire azt mondhatnánk, hogy meglehetősen meredek. Szóval, amikor odafut Joába az oltár szarvához, és megfogja az oltár szarvát, és hát mindannyian tudjuk, hogy azért az Izrael törvényei szerint az egy ilyen nagyon végső lehetőség volt arra, hogy valaki az életét megmentse, akkor a király azt mondja, hogy ne foglalkozzatok vele, hozzátok ki, aztán vágjátok le. Azért ez attól a látságtól, ami megszólal a templom szentelési imában, meglehetősen messzire esik. No, de nem akarnék előre szaladni. Szeretnék egy picit visszamenni édesapjára, Dávidra. És ennek lesz jelentősége. Gondoljatok bele, Dávid az ember, aki az Isten szíve szerint való király. Dávid az az ember, aki ténylegesen ég az Úrért, szereti az Istent. És ahogyan halad előre a korban, egyre inkább megfogalmazódik a szívében egy vágy, hogy házat építsen az ő urának, Istenének. Aztán ez a történetnek fontos része, a templom építés. Végig kíséri Salamon uralkodásának az első negyedét, egy kicsit többet. De azért térek vissza, mert gondoljátok végig. Most nagyon-nagyon elvonatkoztatok attól, ami a Dávid szívében van. Isten kérte a templomot?
Nem kérte
a templomot. És nem megyek tovább a dologgal, mert így van, ahogy mondod. Gondoljatok, még az Új Szövetségben is visszajön ez a hang, amikor az apostolok cselekedeteiben kétszer is elhangzik az, hogy mert Isten nem lakozik kézzel csinált templomokban. Neki nincsen igazából szüksége arra, hogy kézzel csinált templomban lakjon, és nem akarom ezt továbbvinni, én csak annyit szeretnék ezzel kapcsolatban kiemelni, milyen fantasztikus az Isten. Dávid eltervez egy projektet, ez a projekt az ő szívének a dédelgetett vágya, és Isten azt mondja, hogy csináld, illetve ne csináld, ezt nem azt mondja, hogy csináld, de maga az ötlet, az Isten nem utasítja el. Pedig, ha belegondoltok, megint Isten önmaga idézőjelben mondom, korlátozását fogadja el az emberektől. Akkor, amikor annak idején Izrael királyt kér, akkor mi volt a Sámuelnek a gondja ezzel? Az, hogy már nem avval számoltok, hogy az Isten elég nagy ahhoz, hogy megjelentse nektek személyesen az ő akaratát, hanem ti azt szeretnétek, hogy ne legyen felelősségetek számot adni személyesen az Istennek, hanem majd a király, legyen királyunk, aki majd vezet bennünket, és legyen az, aki majd az egész nemzet tért fele, de ez még sokkal régebbi, mert ahhoz, hogy azt gondolta Isten annak idején, hogy Izrael a papok nemzete lesz. Minden egyes személy, tehát nem lesz papság, és lett papság. És Isten korlátozta, úgy értem, hogy korlátozta önmagát, hogy azt mondta, hogy ha ti emberek nem vagytok képesek enélkül élni, akkor lesz ez, de én nem fogok megváltozni. Az én törvényem ezeken keresztül is ugyanaz marad. És amikor királytél, akkor ugyanezt mondja az Isten, hogy én nem fogok megváltozni, nektek lesz nehezebb, mert kiszámíthatatlan lesz az uralkodótok, és bizony már nem nekem a szerető Istennek fogtok egyedül elszámolással tartozni, aki megértelek, ismerem a szívedet, tudom, hogy mi lakozik benned, hanem valami olyan személytelen rendszernek kerülsz a fennhatósággal, aki nem tud disztingválni, aki nem tud különbséget tenni, hogy neked most éppen mi az, ami elfogadható az életed vezetésére. És valahol ez van a templommal is. Az, amikor kivonul az Isten a szívből, vagy nem kivonul, de hivatalos szintre emeljük azt, hogy Isten lakozzon a templomba, mi behordjuk az áldozatokat a templomba, és aztán reménykedünk abban, hogy Isten pedig mindehhez asszisztál is. Isten asszisztál. Talán már érezhet, hogy nem elsősorban Dávidról és Salamonról beszélek. Magunkról beszélek. Arról az új szövetséges népről beszélek, akinek lehetősége volt, hogy visszatérjen mind a három pontban az Istenhez. Hogy visszatérhet abban, hogy királyi papság és szent nép, amelyik tényleg papi áldozatot mutat be az egész életével az Istennek, visszatérhet hozzá. Nem tudom, vissza akar-e térni hozzá a frázisokon túl, de visszatérhetett volna hozzá. Amelyiknek Isten azt akarja, hogy teokráciában éljen, azt akarja, hogy egyedül ő legyen az uralkodó fölöttük, hogy ne legyen fölöttük más uralkodó, ne legyenek rendszerek fölöttük. Én mindig félek ezeket a mondatokat kimondani, mert azt mondják, hogy a Zoli az ilyen anarchista, aki nem szereti a rendszereket, pedig egyszerűen, miközben az ember elfogadja azt, hogy mi mióta világ ilyenek vagyunk, de azért nem lehet elhallgatni, hogy Istennek az volt a vágya, hogy ne ilyenek legyünk, hanem hogy testtudatunk legyen. Hogy egy olyan nép növekedjen ki Krisztus kereszthalála árán, amelyik már nem egy hierarchikus szervezetnek a lépcsőfokaiban képzeli el az életét, hanem egy testnek a organikus részeként tudja, hogy egyedül a fej az. Szóval egyedül a fej az, akinek felelősséggel tartozik minden egyes sejt. Visszatérhettünk volna hozzá, nem tértünk vissza hozzá. Sőt, tökélyre feljelesztettük azt, hogy hogyan lehet keresztény szervezeteket, intézményeket létrehozni. No, tehát Dávid ezt az utat választotta, és Isten teljes mértékben jóvá hagyta. És tudjátok, azért ez a nagy lelkűség, vagy én azt gondolom, hogy azért ez a nagy lelkűség, mert addig, ameddig őt szolgálom, én korlátok között élő ember, addig teljesen mindegy, hogy milyen formációkat képzelek el, mert ezek a formációk, amiben szeretném, hogy az Isten örüljön, meg szeretném, hogy az Isten szolgálata kiteljesedjen, az úgyis a saját korlátaimnak valamilyen terméke. De ha szeretem az Istent, ha keresem az Istent, akkor én korlátok között élő ember is, megtapasztalhatom azt, hogy mindenből áldást tud formálni. Ez a minden egyaránt javára van, és nem csak abban, hogyha rossz dolgok érik, akkor javára van, hanem abban is, hogy a döntéseim mögé beáll az Isten, mert olyan végtelen, hogy a döntéseimnek a ilyen típusú kockázatát, hogy egy abszolút mércén mérve nem feltétlenül történelmileg is igazolt döntéseket hozok, ezeket Isten gond nélkül fölvállalja, mert szeretem őt. És Dávid ilyen módon készülődik, hogy házat építsen az Úrnak. Képzeljétek el azt a szomorúságot, amit számára jelent, hogy ezek után Isten azt mondja, hogy nagyon jó, hogy te házat akarsz építeni, de nem fogod megépíteni. Voltatok már úgy, hogy valamilyen nagyon kedves, szeretett projekt álmotok kikukázódott? Esetleg azért, mert Isten azt mondta, hogy nem. Nem annyira könnyű ezt megélni. Biztos van, aki ezt viszonylag könnyebben éli meg. Én nem. Én nagyon nehezen. És különösen, hogyha azt mondod, hogy de Uram, neked csinálom. Belefektettem 20 évet, 40 évet belefektettem, Uram, neked. És nem. És Isten azt mondja neki, hogy te nem. Mert van valami, ami, ugye a krónika jegyzi föl, mert sok vér tapadt a te kezedhez. És ennek nem az erkölcsi, nem az etikai vetülete az, amelyik az ember foglalkoztatja, hiszen Isten harcait harcolta Dávid. De maga az az alapállás, hogy annak, aki a házat építi, idézőjelben mondom, még tiszta lappal kell indulnia. Az, hogy milyen lesz később, az egy más kérdés. De tiszta lappal kell indulnia, ez egy örök és megváltoztathatatlan törvény. Isten nem használ fel olyan embereket, akire rá lehet mutatni, hogy ő ebben, abban és amabban sáros. Ugye, amikor Dávid menekült Jeruzsálemből, Abszalom miatt, akkor a gonoszság azt mondja, hogy te vérszopó ember. És most független attól, hogy igaza van, vagy nincsen igaza, mert ez egy egészen más kérdés, de azért ezeknek a visszhangja nagyon messzire terjed. És nem teheted meg, hogy akkor te építs házat, hogy bárki is megkérdőjelezze az Istennek a szentségét. És Dávidnak be kell látnia, hogy az, amit Isten mond, hogy majd a fiat Salamon építi föl nekem a házat, az egy megváltoztathatatlan döntés. Na és akkor innen jön a dilema. Mit lehet átadni a szívem vágyából a gyermekemnek? Megérti a gyermekem, hogy én milyen indítékokkal álltam neki ennek az útnak? Rá tud hangolódni arra a hullámoszra, amiben hiszem, hogy Isten dicsőséget nyer a cselekedetem okán? Hogyan lehet ezt megoldani? Hogyan tudom én a következő generációnak átadni azt, amit dédelgettem egy életen keresztül, miközben Isten engem leemel a projektről? És a következő kérdés, hogy egyáltalán van rá hatásom? Van-e feladatom benne? Van-e feladatom a következő generáció illetően, keresztényként? Van valami hitem? Van valami tapasztalatom, álmom az Isten követésében? És lehet, hogy nagyon jó kapcsolatom van a gyermekeimmel, de vajon mit csináljak? Nyomjam le a torkukon? Ezt kell csinálnotok? Vagy valami mást csináljak? No, és nem akarom nagyon hosszan ragozni, minden esetre. Dávid, amikor szembenéz ezzel a dilemmával, akkor három döntést hoz. Tulajdonképpen mindegyiket biztosítékként szánja, nem rossz biztosítékok. De jól jelzik azt, hogy mennyire vívódik a király ezzel a dilemmával. Az egyik, a legfontosabb az alap. Azt mondja Salamonnak, és ez a szellemi hagyatékának a kulcsmondata, hogy te azért, fiam Salamon, ismerd meg atyád Istenét. Ismerd meg atyád Istenét. És szolgálj neki teljes szívvel és jókedvel. Mert megvizsgál az Úr minden szívet, és jól ért minden emberi gondolatot. Ha keresni fogod, megtalálod, ha ellenben elhagyod őt, ő is elhagy téged mindörökké. Én azt hiszem, hogy ez önmagában hatalmas bölcsesség. Mit tudok mondani a gyerekemnek? Ismerd meg az Istent. Más nem tudok neki mondani. Szolgálj neki, teljes szívből, örömmel szolgálj neki. Nem tudom, hogy hogy kell, hogy te hogy fogod csinálni, meg te hogy fogod csinálni, nem tudom. De azt tudom mondani, hogy ne elégedj meg kevesebbel, mint az Isten igaz ismerete. Mert akkor jól fogod csinálni. Akkor az Isten azt a dolgot, amit megígért nekem, hogy nem én fogom megcsinálni, hanem majd te vagy te fogod megcsinálni, meg fog történni. Mert Isten nem hazudtolja meg önmagát. De ha te eltérsz tőle, de ha te nemet mondasz, de ha te nem Isten ismeretre támaszkodva járod az utadat, akkor ami abból kijön, az már maga a torzulás. Ismerd meg az Isten. És még két dolgot tesz, és ez a két dolog már megint Dávidnak a picit ellentmondásos sok tekintetben sokszor tapasztaltuk, érzékeltük, hogy ő is egy tusakodó ember hozzánk hasonlóan. Két dolgot tesz még, összehívja Izrael véneit. És az egész gyülekezet előtt jelzi azt, hogy az ő fia Salamon fogja megépíteni az Istennek a templomát. Azt is mondhatnám, hogy azt mondja, hogy legyen rá gondotok, hogy segítsetek neki. Ez az a fajta előre csapás, amikor elmondom neki, hogy figyelj, nézz rá, jól csinálja-e, amit csinál. Hát ez így nincs direkt benne, hogy jól csinálja-e, amit csinál, de abban benne van, hogy közügyet csinál az Isten templomának az építéséből, kilép abból, hogy ezt most én fogom megcsinálni. Nem én fogom, Salamon, de ti figyeljetek oda. És aztán még egy dolgot tesz, ezen kívül odaadja Salamonnak a templom összes tervét. Ez nem szokott elhangozni. Én megvallom őszintén, még egy picit meglepett ez a nyíltság, hogy a Biblia erről beszél. Hogy ott állt a tervezés mögött az Isten. Mi azt gondoljuk, hogy a Szent Sátornál ott volt az Isten, de a salamoni templom építésében nem nagyon halljuk, hogy részt vett volna az Isten, pedig Dávid azt mondja, hogy mindezeket az Úr keze által írtam meg, ő értette meg velem, hogy milyen legyen ennek az alkotásnak a formája. A templom formája. Dávid, nagyon régi ez a gondolata. Nem tudom, föltűnt-e, de még Salamon születése előtt elhatározta az ő szívében, hogy házat épít az Úrnak. Salamon születése előtt elhatározta. Na most ez egy nagyon hosszú projekt, hogyha ezt nézitek. És aztán nem csak, hogy a terveket megbeszéli az ő urával, Istenével, hanem bizony elkezd fölhalmozni. Na, ez egy új téma, a fölhalmozásnak a témája. És a Biblia arról tesz bizonyságot, hogy elképesztő mennyiségű élő munka és elképzelhetetlen mennyiségű anyagi erőforrás került bele ebbe a templomépítésbe. Összegyűjtötte a köveket, fölfogadott kőfaragókat, mesterembereket, aranyat, ezüstöt, vasat, rezet, még a szögeket is kikovácsoltatta. Tehát azt is mondhatnám, hogy Salamon nem egy abszolút zöldmezős projektbe fogott bele, hanem egy olyan projektbe, ami már raktárakban ott állt. Apja gondoskodott róla, hogy félreértés ne eshessék. Salamon tudja, hogy mit kell csinálni, megkapta a terveket, amit ő az Istentől kapott, és az ő feladata az, hogy végrehajtsa, mert én nem hajthatom végre. Azért fölmerül egy kérdés, amit talán érzékeltek ti is. Ez a fölhalmozásnak a problémája. És erre vissza fogunk térni, valószínűleg, hogy ma már nem, de egy alkalommal később, mikor Salamonról beszélünk. Mert mi az, amit mi el tudunk követni hibát? Az bizony az, hogy annyira szeretnénk, hogy nagyon pontos know-how-t kapjon a következő generáció, a gyerekem, a bennünket követő keresztény társadalom, hogy fölhalmozzuk a javakat. És ez lehet szellemi jó is, és lehet testi jó is. Egyszerűen, hát mai nyelven azt mondanánk, hogy jószerivel a feneke alá rakjuk a következő generációnak mindazt, ami mi elterveztünk, és amire azt gondoljuk, hogy ez egy hatalmas áldás, hogy ő onnan indulhat, ahol én abba hagyom, és nem kell neki újból elindulni a semmiről. És nem tudom, figyeltétek-e, miközben Isten jóvá hagyta Dávidnak a tervét a templom építése kapcsolatban, és semmifajta szemrehányás nincsen benne, de arról sincsen szó benne, hogy neked kéne ezeket az előkészítő munkálatokat elvégezni. Föl kéne halmozni. Tudom, most ezek ilyen, néha ránézek Zsoltira, és akkor látom, hogy fönnakad a szeme, nem nagyon, csak egy picit, de igyekszem azért magyarázatokat fűzni ehhez, amit én látok, amit úgy érzem, hogy Isten mutat nekem belőle, aztán részszerint van az ismeret mindannyiunkban. Az, hogy én azt csodálom az Isten szent lelkében, hogy generációktól függetlenül és átívelve minden kort, minden társadalmat, minden szociális nehézségeket, az ő szent lelke frissen és újonnan mindig el tudja végezni a munkát. Nincsen szükség fölhalmozott tudásra. Fura, nagyon tudom, de ez a manna jelenség, tudjátok, amire azt mondja az ige, hogyha begyűjtöd, tényleg csupa jó szándékból gyűjtöd be a mannát, akkor az megbüdösödik. Nem tudsz mit tenni, mert egyszerűen arról beszél, hogy nem hiszel abban, hogy az Isten képes ellátni engem, és képes ellátni Salamont is. Hogyha Isten Salamont kiválasztotta arra, hogy megépítse a templomot, akkor Isten meg fogja adni mindazokat, ami szükséges ahhoz, hogy felépítse a templom, akkor is, hogyha én nem teszem alá az egészet. Tudom, ilyenkor megint fölmerül az, hogy Zoli, most akkor rosszul csinálta Dávid. Számtalanszor fölmerültek ilyen kérdések a Dávid életének a tanulmányozásakor, és az egyetlen válasz, amit tudok rá mondani, hogy valószínűleg én se tettem volna másként, mert rész szerint van bennem is a tudás, mert őt fűtötte az Isten szeretete, és amikor egy embert fűt az Isten iránti szeretet, akkor bizony szétválasztani az, hogy mi az Isten akarata, és mi az, amit én szeretnék adni az Istennek, ez nem megy olyan könnyen, és nem is kell. Fontosnak tartom megjegyezni, mert az Isten hatalmas, ránk mosolyog, és azt mondja, hogy semmi gond, attól én még megyek. De majd szükség lesz arra, hogy Salamon tudatában legyen annak, hogy mi az a felelősség, ami ráterhelődik. Ilyen előélet mellett. Úgyhogy a legfontosabb kulcs mégiscsak az volt, hogy ismerd meg az Istent. És akkor jön a másik kérdés. Mennyire ismerte az Isten? Na jó, innentől nagyon szentségtörő és meredek a kérdés. Nem is akarom megválaszolni, félreértés ne essék, mert nagyon gyakran beszéltünk itt arról, hogy ez az Isten ismeret, az nem egy statikus állandó. Valami, amire azt mondjuk, hogy hú, ő megismerte, de jó neki, én is szeretném eddig a szintig megismerni, akkor nekem is nagyon jó lesz. Mert az Isten ismeret az mindig valami olyan dolog, amelyiknek a célja az az, hogy minél jobban ismerem őt, annál inkább szeretem, tisztelem, bízok benne, annál természetesebben hallgatok a hangjára, és teszem azt, amit ő gondol. Egyszerűen azért, mert ez az ismeret harmóniába állította az én lényemet az ő lényével. Példabeszédek, prédikátor. Nem akartam kihagyni. Nagyon furcsa dolog. Képzeljétek el, ez a szó, hogy ismerni az Istent, az egész példabeszédekben kettőször szerepel. Miközben a bölcsesség számtalanszor. Ismerni az Istent, az összesen kétszer szerepel. Lehet, hogy nem találom meg, de ha megtalálom, akkor felolvasom azt a két alkalmat, amikor ez szerepel. Igen, a bölcsesség kezdete az Úr félelme, és a Szentnek ismerete ad értelmet. De a hangsúly, a kezdet, a felütés, a bölcsesség. A bölcsesség kezdete az Úr félelme, és a Szentnek ismerete ad értelmet. És aztán még egyszer, ugyanebben a részben azt mondja, fiam, ha megfogadod beszédeimet és parancsaimat magadba zárod, ha füled figyel a bölcsességre és megértésre hajlik a szíved, igen, ha bölcsességért kiáltasz és értelemért emeled föl szavad, ha keresed azt, mint az ezüstöt és mint a kincseket kutatod, akkor megérted az Úr félelmét és eljutsz Isten ismeretére. Mert az Úr ad bölcsességet, szájából ismeret és értelem származik. Emlékszem, amikor a példabeszédekről beszélgettünk hosszú hónapokon keresztül, akkor folyamatosan azzal a dilemmával küzdöttünk, hogy szeretnénk megérteni. Nagyon gyakran hihetetlen mélységeket fedeztünk föl, és néha azon gondolkodtunk, hogy vajon Salamon mindezt tudatosan írta el-e, vagy pedig tényleg volt valami olyan profétikus háttér a leírásokban, amiket nem csoda, hogy nem tudunk megfejteni. Minden esetre tényleg kevésszer szerepel az Isten ismeret. És ugyanilyen kevésszer szerepel a történeti könyvekben is, ami Salamonról szól. Megint csak azt mondom, hogy kétszer. És ez a két dolog, ez valami olyan, amiben, hát nem azt mondom, hogy nincsen személyesség, de nem az a domináns. Az egyik a templom szentelésnek az alkalma, amikor arról beszél, hogy Isten ismeri minden embernek a szívét, és benne van az a kérés, hogy aki belép ebbe a templomba, az ismerje meg az Izrael Istenét. Arról nem esik szó, hogy ő vajon hogyan állt ehhez az egész dologhoz. Valószínűleg ugyanolyan módon, mint mi. Azt hiszem, hogy minden keresztény nagyon-nagyon sokat beszél arról, hogy szeretnénk ismerni a mi Urunkat, Istenünket. Szeretnénk ismerni a Krisztust. Azt mondtuk éppen most a Filippi levelet beszéljük, hogy Pál azt mondja, hogy kárnak és szemétnek ítél mindent, annak az ismeretnek a gazdagsága miatt, amit a Krisztus ismerete jelent. És ahhoz képest minden egyéb dolog, még az is, hogy Gamáliel lábánál növekedett, és mondhatnánk, hogy bölcsességet tanult, a zsidó bölcsességet tanult a Gamálieltől, mindaz labdába se rúg ahhoz a személyes kérdeződéshez képest, amit jelentett neki az, hogy Krisztus megváltotta, és Krisztus személyesen megmutathatja neki mindazt, ami szükséges az élethez. Viszont vissza a történethez. Érdekes, hogy Dávid, hát eléggé gyereknek tartja Salamont. Amikor királyá szentelik Salamont, és átadja a terveket, és beszél a zsidóknak a véneivel, akkor azt mondja, hogy hát vegyétek figyelembe, hogy még csak gyermek ő, aki rászorul a tanácsokra. És a fiának pedig azt mondja, hogy ne félj és ne rettegj. Sokszor megbeszéltük, amikor a Bibliában elhangzik a szó, hogy ne félj és ne rettegj, akkor általában valaki fél és valaki retteg. Ezek nem lárpullár hangzanak el, csak úgy önmagukért. És fölmerül a kérdés, hogy most miért is fél Salamon? Nem tudom, hogy miért fél Salamon, de azt gondolom, hogy az is benne lehet, amiért mi mindig imádkozunk, amikor elmondjuk, hogy félünk. És múltkor megint a Filippi levél kapcsán beszéltünk, hogy félelemmel és rettegéssel vigyétek véghez a ti üdvösségeteket, és fölmerült a kérdés a Biblia órán, hogy most kitől féljünk, mitől féljünk most? A szeretet meg kiűz minden félelmet. Tehát millió, megint csak ilyen gondolatszilánkjaink vannak arról, hogy a Biblia mond ilyet is, meg mond olyat is, meg szeretnénk összegerebjézni, de nem biztos, hogy össze tudjuk gerebjézni. És aztán azt gondolom, hogy arra eljutottunk, hogy egyet látunk, hogyha valamitől félnem kell, az önmagam vagyok. Attól kell félnem, hogy én nagyon el tudom szúrni. Nem rossz szándékból sokszor, hanem egyszerűen azért, mert olyan gondos csapdákat állít az ördög az előttem levő útba, útakadályként, hogy bizony meg-megsérülök, vagy elbukok, és bizony minél nagyobb a felelőssége egy embernek, annál inkább áthatja az a kvázi egészséges aggodalom. Nem akarom elszúrni. És amikor ott van Salamon, hogy fiatalon, egész gyerekként király lesz, akkor élhet benne is ez az aggodalom, hogy elszúrhatom, és szerintem az apjában is él az aggodalom, hogy el tudja szúrni ez a gyerek. Most ennyit engedjek meg Dávidnak, hogyha valaki ismeri, akkor még a csekély ismeretek ellenére, és amit mi ismerünk egymásról, azért élhetett benne az, hogy ez a gyerek azért nem csak kizárólag pozitív tulajdonságokkal rendelkezik. Ugye mi hatalomra kerülése után azonnal megmutatkozik az, ahogyan gyakorlatilag kivégezteti az összes államellenséget, azért azt mutatja, hogy a bárány mögött ott lakozik az oroszlán is. És ez nem kritika, hanem egyszerűen ez a kettős természetünknek a lényege. Úgyhogy azt mondja neki, hogy ne félj. Két apró momentumot mondok, és akkor mára befejezem. A királyok könyve az elsőként jegyzi föl azt, hogy bizony Salamon önállósítja magát. Trónra kerül, és elkezdődik egy Salamon megerősödik a trónján, most már ő az uralkodó, és elkezd fölerősödni benne valami, ami ítéljétek meg, hogy jó-e vagy sem. Az első cselekedetei között tartják számon, hogy elveszi a fáraó lányát feleségül. Bum. Ha valami ellentmond a Mózes törvényének, akkor ez biztos ellentmond a Mózes törvényének, és még sehol nincsen az 1000 feleség, vagy a 700 fő, meg a 300 ágya, sehol nincsen. Ez még egy szimpla házasság a fáraó lányával. Van egy elképzelt útja, és ez az elképzelt út az nem szükségképpen az Isten ismeretének az útja, hanem az állam érdekének az útja, a szövetségkötésnek az útja. És ma nem fogok erről sokat beszélni, de a magunkat belehelyezzük, a kereszténységet belehelyezzük ebbe a dologba, hogy vajon a kereszténység az Isten által előkészített úton akart-e és akar-e mindmáig haladni, vagy pedig az első torzulás ott kezdődött, hogy elkezdett magának önálló arculatot teremteni. És most nem Konstantinról beszélek, mert Konstantin egy állomás ebben a több ezer éves folyamatban, de egyáltalán az, hogy az a buzdítás, hogy fiam, ismerd meg az Istent. Legyen valami egészen tőle jövő irányítás alá kerüljön az életet. Ismerd meg az Istent, és szolgálj neki szolgálj, ne a környező birodalmaknak jókedve, derűvel. Na, ez, mintha kezdene károsodni. És miután ezt a mondatot följegyzi a Biblia, van egy nagyon meglepő fordulat, elmegy Gibeonba áldozni. az annyira nem lepő, nem meglepő, hogy Gibeonba megy áldozni. Jó, mondhatnánk, hogy azért már itt megmutatkozik a megalomániája, mert nem kevesebb, mint 1000 állatot öl le Gibeonban, és mi nekünk megint csak át van itatva a természetünk egy ilyen dolog, hogy amit Isten embere csinált az Úrért, az mind-mind igazolt, és mind-mind jó, és mind-mind szép. De azért érdemes föltennünk magunknak a kérdést, hogy ez arról szól, hogy minél nagyobb az én Istenem, annál több vért kíván. Hogy miről szól? De jó, hagyjuk ezt. Erre is majd későbbiekben lesz még lehetőség, meg példa. Viszont az a meglepő fordulat történik, hogy azon az éjszakán megjelenik az Isten Salamonnak. Húha, mondjuk, hát az Isten nagy emberei, hát azért természetes, hogy ilyen kiváltságban részesülnek. Szeretném egy picit megint ezt a mázat fölrakni rá, hogy mi, ha valakinek megjelenik az Úr álomban, akkor mi azt gondoljuk, hogy na ez az Istennek a nagy embere, de klassz. És Isten valami még nagyobb dolgot mond neki, mert azt mondja neki, hogy kérj, amit akarsz, és megadom neked. És akkor mi egészen a tündérmesék birodalmába kezdünk el járni, az aranyhallal, meg akármivel, és nem jut eszünkbe az, hogy hihetetlenül gondos, szerető megnyilvánulása ez az Istennek. Amikor az ember elindul egy olyan úton, amelyik úton autonommá akar válni, és ő akarja megoldani a saját és a környezete és az ország, a rád nehezedő súly, a vállára nehezedő súly alatt ő akarja megoldani a jövőt, akkor Isten elé áll. És azt mondja, hogy kérj, amit akarsz, nincs arra szükséged. Neked rám van szükséged. Kérj, amit akarsz, és megadom neked. Tudjátok, ilyenek jutnak eszembe, mint Bálám, akinek megjelenik az Isten álmában. És nem azért jelenik meg, mert Bálám az egy Isten profétája lett volna, mert ez egy látó volt, egy pogány proféta volt. Hanem azért, mert Isten pontosan tudta, hogy amit Bálám akar csinálni, ahhoz ő nem fogja adni a nevét. És azt mondja, hogy ne menj. És aztán, amikor mégis azt mondja, hogy menj, akkor azt mondja, hogy menj, de csak azt mondd, amit én szólok te általad. Semmi más ne szóljál. Szóval olyan Istenünk van, aki olyan mérhetetlenül kegyelmes, hogy amikor azt mondja Dávidnak, hogy a te fiat fogja nekem megépíteni a templomot, Dávid aggódik, megpróbálja bebiztosítani azt, hogy az szerint, a látás szerint induljanak el a folyamatok, amit ő látott, hogy hogyan kéne ennek a dolognak történnie, és mindent megtesz ennek érdekében, mégsem tudott beépíteni elég szelepet, és elég biztonsági tényezőt, mert amint uralomra került a fia, csak a lényegi dologban kezdett el mást irányt venni, nem az Istent keresi, nem tőle érdeklődik, hanem politikai karrier, politikai utat választ. És ennek beláthatatlan következményei vannak. És most itt abba hagyom, mert egy új fejezetet kellene megnyitni jövő alkalomra. Ha nem fogjátok unni, akkor megnyitjuk az új fejezetet. De azért azt hiszem, hogy azért az érzékelhető, hogy ennek a mai napnak sem az lett volna a célja, hogy Salamon esendőségét, vagy Dávid esendőségét hozzuk felszínre. Hanem azért irattak meg mindezek az ige szerint, hogy tanuljunk belőle, hogy mi, akik ugyanolyan kísértések alatt élünk, legalább lássuk azt, hogy milyen hatalmas az Isten, aki mindig mindent megtesz azért, hogy az úton tartson bennünket, hogy lássuk, hogy nem kell aggódnunk a gyermekeink miatt, vagy a következő generáció miatt, nem nekem kell szócsövet csinálnom a kezemből, és az Isten helyes ismeretére megtanítanom őket, marad az ima nekem. És az a bizalom, hogy az az Isten, aki tegnap és ma és mindörökre ugyanaz, az az Isten el tudja és el fogja végezni a munkát. Mert ha arra választotta ki, hogy ő építsen neki templomot, akkor ő fog neki templomot építeni. Akár hozzájárulok, akár nem. De hogyha én hozzá akarok járulni, akkor az Istent az is örömmel tölti el, hogy az én iránta érzett szeretetem megnyilvánulását adom, akár abban, hogy mindent összegyűjtögetek, hogy egy következő generációnak jó legyen, de nem ettől lesz jó a következő generációnak. Hanem, hogy ugyanaz az Isten az Istenük, aki az én Istenem volt, és amennyiben ők is hallgatnak rá, akkor jó lesz sorsuk. És különös, hogy ennek a Isten és Salamon között zajló párbeszédnek a végkicsengésében nincsen fenyegetés. Érdemes fölfigyelni rá, ez a gibeoni álom. Később van a templom szentelés után, és akkor majd beszélünk erről legközelebb, vagy amikor oda jutunk, de itt még nincsen semmi. Itt annyit ígér neki, hogyha hűséges leszel hozzám, akkor ellátlak azzal, ami minden uralkodónak a vágya, hogy hosszú életű legyél ezen a földön. Újszövetségi. De az a fajta dolog, hogy prosperitást ad, gazdagságot ad, bölcsességet ad, az csak annak a vetülete, hogy Isten azt mondja, én mindent meg tudok adni. Mindent. Olyan bölcsé foglak tenni téged, mint soha senki nem volt sem előtted, sem utánad. De hogy te ezzel tudsz-e élni, az már nem az én felelősségem. Én odadom neked. És ha akarod, jól használod. Ha nem akarod jól használni, attól még fantasztikus lesz ez a bölcsesség, csak éppen nem szükségképpen gyümölcstermés. Nagyon sokat mondom, én azt hiszem, hogy a Bibliának ezek a apró, finom megjegyzései, amik mindig ilyen eufórikus örömmel töltenek el bennünket, hogy Salamonnak tényleg akkora volt a bölcsessége, hogy az világ összes királya látni akarta őt. És mindenki tanulni és épülni akart ebből a bölcsességből, ez így első olvasatra egészen lenyűgöző. Hogyha arra gondolok, hogy ez a világ összes országa oda ment, hogy lássa az ő bölcsességét, és ott hagyott 700 feleséget, meg 300 ágyast, akkor már árnyalódik ez a kép. És innentől ez a mi kérdésünk. Hogyan élünk azzal, hogy Isten rajtunk keresztül is, most újra az a célja, hogy az Isten fiának a dicsősége kisugározzék az övéiből, és mindent megad hozzá, nem csak teoretikusan ad meg mindent hozzá, hanem valóságosan Isten ismeretet ad, de hogy ez személyes év, vagy pedig csak egy olyan ismeret, amelyik nem mozgat meg életeket, ez egy egészen más kérdés. Na, úgyhogy kívánom, hogy Isten áldása legyen ezeken a gondolatokon. Bízom benne, hogy ha az Úr segít, és ha lesz erre igény, akkor folytathatjuk. Amen. Amen.